Kazáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a Modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A sapszombérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak. Zenebeszéd. Remek művek közelről.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Liszt Ferenc magyar rapszódiáit hallgathatják meg Borbé László zongoraművész előadásában. A műsorvezető Szabó Ferenc János.
Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. A Zenebeszéd mai műsorában Liszt Ferenc utolsó négy magyar rapszódiájáról lesz szó. Borbé László kollégámmal fogjuk ezeket a műveket előadni, ismertetni, kicsit körüljárni. Magyar rapszódiák, egyáltalán rapszódia. A szó eredete ógörög. A rapszodosz volt az ógörög antik világban az a világi utazó, aki epikus énekeket mondott. Rapszodoszok adták elő például Homérosz költeményeit. És a rapszódia, mint műfaj a 16. században ezt az étoszt éleszti újjá. Egy irodalmi műfajjá válik Európában a 16. században, ami tulajdonképpen egy epikus költemény, vagy akár epikus írások gyűjteménye. És az a fajta jelentés, amit manapság szoktunk, az egy rapszodikus, mint melléknév, tehát ez a szélsőséges érzelmek, ez egy kicsit később társul majd ehhez a fogalomhoz. A klasszikus zenében a rapszódia a 18. században, tehát még később kerül be. Ekkor válik műfaj fogalommá, mégpedig olyan vokális művekre használták meglepő módon, amelyek rapszódiákat zenésítettek meg. Tehát tulajdonképpen irodalmi rapszódiák zenei átültetéseit hívták rapszódiának. Schubertnek is van ilyen műve. És ez még tulajdonképpen érthető is, na de hangszeres rapszódia. Igen, ez majd a 19. századnak lesz a műfaja. Ugyanúgy, ahogy egy csomó más, alapvetően szöveges műfaj is, dal például, hogy a legegyértelműbbet mondjuk, a 19. században válik hangszeres, szöveg nélküli műfajjá. 1802-ben írták az első tisztán hangszeres rapszódiákat, és a 19. század első évtizedében különösen zongorára születtek ilyen rapszódiák. Tomášek rapszódiáit szokták emlegetni, mint első jelentősebb példák. Ez ilyen háromrészes formájú darabok, kontrasztáló középrésszel, valamilyen szenvedélyes, izgatott karakterrel, és akkor a közepe általában elégikus, tehát ilyen szenvedélyes zongoradarabok, általában improvizatív zenével. Olyan rapszódikusak. Most ez a rapszódia, ez viszonylag hamar állandó műfaja lett a házi muzsikának. Sok-sok zongorista szerző írt ilyen rapszódiákat. És Liszt Ferenc lesz az, aki ezt a műfajt koncertműfajjá teszi a 19. század közepén. És ez a liszti rapszódia típus lesz majd a mintája sok-sok későbbi rapszódiának. Több generációnyi lisztnövendék írja, magyar lisztnövendékek írják magyar ábrándokat. Hát ez ugyanúgy a magyar rapszódia, a magyar ábránd. Ábrányi Kornélra, ha gondolunk, vagy Székely Imrére. De gondolhatunk Bartók Bélára, az ő Opus 1-es rapszódiájára, vagy a hegedű rapszódiákra. Az a fajta irodalmi rapszódia, ami a rapszódia eredetileg lehetett, még a 18. század végén, az egyébként Brahmsnál tovább él. Tehát Brahmsnak a zongorára írt rapszódiái, na azok nem olyanok, mint Liszt rapszódiái. Ez egy kicsit másról szól. Valahol ez a liszti rapszódia lesz az, ami hosszabb ideig tovább él. Lisztnek 19 magyar rapszódiája van, szokták még hozzátenni, ugye van egy spanyol rapszódiája, illetve van egy román rapszódia néven ismert zongoradarab is. Erről a címről, hogy magyar rapszódia, akaratlanul is talán a legtöbbeknek a Tom és Jerry jut az eszünkbe. A híres második magyar rapszódia, amire egyébként nem csak Tom és Jerryt, mindenféle rajzfilmet készítettek, animációs filmet erre a híres második magyar rapszódiára, és a rapszódiák, a liszti magyar rapszódiák nagy része ilyesmi zene, nagyon népszerű zenék. A 19-ből 15 mondható így, hogy a korai Liszt rapszódiák, és van a 4, a késeiek. Ebben az első 15-ben találhatók az ismertek. Említettem a második magyar rapszódiát, de itt van a Pesti Karnevál néven ismert 9. magyar rapszódia, vagy az a 14. magyar rapszódia, ami a zenekaros, zongorás Magyar Fantázia néven talán még ismertebbé vált. Ezeket Liszt az 1840-es években fiatal utazó virtuózként komponálja. Először még magyar dallok, magyar rapszódiák, Ungarische Nationalmelodien címmel, és aztán 1851 és 53 között véglegesíti őket, és akkor egyfajta ilyen ciklusként két füzetbe rendezve közreadja őket nyomtatásban. Valamiféle nemzeti eposzként tekintettő erre a 15 magyar rapszódiára, és ő természetesen saját maga lép fel itt, mint rapszodosz, az énekmondó, aki a magyar epikus énekeket elmeséli a 19. század közepén. És hát ugye ennek az első 15-nek a záró darabja, nem véletlenül záró darab, a Rákóczi induló. Most ehhez képest évtizedekkel később, 3 évtizeddel később Liszt újra elkezd magyar rapszódiákat írni. Az utolsó 4 magyar rapszódia azok késői művek. 1880-as években keletkeztek. Feltűnő tehát, hogy fiatalon érdekli Lisztet ez a forma, ez a mesélés, meg az idős Lisztet érdekli. Vajon miért tért vissza az 1880-as években Liszt ehhez a műfajhoz? Az 1880-as évek Liszt életének Magyarország szempontjából egyik legfontosabb időszaka. Egy ideje már Magyarországon is működik. Ugye ez az az időszak, amikor tényleg 3 városban párhuzamosan él. Róma, Weimar és Budapest. 1869-ben sikerül elintézni magyarországi tisztelőinek, hogy Ferenc Józseftől Liszt egyen titkos tanácsosi rangot kap, és innentől kezdve van egy pozíciója, ami őt Magyarországhoz köti. De 1873-ban Magyarországon ünnepli a művészi életének 50 éves jubileumát, és 1875-ben nyílik meg a Zeneakadémia az ő alapításával. 1879-ben új épületbe költözik. Tehát ez az az időszak, amikor Lisztet egyre több szál köti Magyarországhoz, Budapesthez. Ünneplik ő a nagy magyar zeneszerző. De olykor nem ünneplik. Sőt, olykor félreértik. Érdekes módon, amikor 70 éves, 1881-ben valahogy elmarad a nagy születésnapi ünneplés. Tehát az, ami volt 1873-ban, az 50 éves művészi jubileum, ez nem ismétlődik meg 1881-ben. Tegyük gyorsan hozzá, Erkel Ferenc egy évvel volt idősebb, őt se ünnepelték egy évvel korábban, amikor 70 éves lett. Lisztnek nem igazán jó a viszonya a Filharmóniai Társasággal. És hát volt neki egy nagyon nagy balhéja itt, több is, de egy nagyon nagy 1881-ben. Ekkor jelent meg a híres, hírhett, általában Cigánykönyv néven emlegetett könyvének a második kiadás. Ez ugye a pontos címfordítás, ez a cigányokról és magyarországi zenéjükről. Ugye ennek már az első kiadása se volt problémamentes. Na de a második az még nagyobb problémákat okozott. Ezt a második kiadást nagyrészt nem is Liszt írta, hanem Caroline Zein-Wittgenstein, a korábbi élettárs, ő rendezi sajtó alá, és tulajdonképpen Lisztnek az amúgy is egy kicsit homályos gondolatait, mi a magyar, mi a cigányos zene erről, ezt teljesen félreviszi. Erőteljes antiszemita felhangok kerülnek a kötetbe Caroline tollából, és hát ugye ott van ez a megválaszolhatatlanul bonyolult kérdés, hogy mi is a magyar zene a 19. században. Na, megjelenik ez a második kiadás, a budapesti sajtó rögtön felkapja. Tehát már az elsőt se szerették, na de ezt a másodikat. Konkrétan volt, hogy a sajtóban megfenyegették Lisztet. Tehát nagyon keserű élmény volt neki ez a 1881-ben. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a Filharmóniai Társaság egy koncertjén játszották volna a Lisztnek az egyik zenekari művét, és levették a koncertről, mert féltek, hogy botrány lesz, mert a közönség botrányt csinál. Az ünnepelt Liszt, ugye? És hát az ünnepelt Liszt, aki zeneművet komponál 1884-ben az Operaház megnyitására. Magyaros zeneművet, a magyar királydalt. Ábrányi Kornél írja a királyhű szöveget hozzá. Csak Liszt egy dolgot felejtett el figyelembe venni, hogy a Rákóczi nótát nem kéne beletenni ebbe, mert hogyha netán jelen lesz a Habsburg uralkodó, akkor ez nem veszi ki jól magát. Le is tiltják a darabot, nem lehetett előadni. Most ezek olyan tüskék az idős Lisztnek, amik keserítik az ő budapesti élményeit. És hát persze idősödik, ezt se felejtsük el. Szóval ünnepelt nagy magyar zeneszerző, és valahogy furcsa rossz élményei is vannak. És ebben a közegben komponál egy sor magyaros darabot, csárdásokat, makacs csárdást, vagy a halál csárdást, csárdás makabre, a magyar történelmi arcképek sorozatát, az említett magyar királydalt, és a négy utolsó magyar rapszódia is ekkor keletkezik. Hát milyenek ezek a késői magyar rapszódiák? Ha röviden akarom megválaszolni, akkor azt mondom, hogy furcsák, szokatlanok, ahhoz képest, hogy milyenek voltak a korábbi magyar rapszódiák. Hallgassuk most meg a 17. rapszódiát teljes egészében. Nem lesz hosszú, de annál meglepőbb. Hát ez valóban nem olyan, mint a Tom és Cserri magyar rapszódia. Kicsit sem. Mi más? szint mondhatnánk mindent. Nincs már ez a több szakaszosság, ami a korai magyar rapszódiákra olyan szépen jellemző volt, hogy különböző ilyen magyar vagy magyaros dallamokat egymás mellé rak liszt, és akkor feldíszíti nagyon virtuóz darabokká. Ez a lassú-gyors páros jelleg, ez megmarad, de kicsit úgy, mint a magyar nóta pároknál, hogy egy lassú nóta, meg egy gyors nóta, de ez a lassú-gyors jelleg is szinte egy ilyen egyhuzamba, egyre gyorsuló vonattá áll össze. És hát ezek harapós, konokzenék, többnyire rövidek. Különösen a 17. és a 18. magyar rapszódiát, azok a legrövidebb magyar rapszódiák. Az utolsó négy közül tulajdonképpen csak az utolsó, a 19. az, ami terjedelmében olyan, mint a fiatalkori Liszt rapszódiák. Hát vegyük őket sorra akkor. 16. rapszódia. A címe szerint ezt a budapesti Munkácsy Mihály ünnepségekre komponálta Liszt 1882-ben. A Munkácsy Mihály és Liszt már korábban majdnem megismerkedtek, ez egy nagyon tulajdonképpen vicces sztori. Az 1878-as párizsi világkiállításon Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter felkérésére Liszt képviselte Magyarországot, tulajdonképpen hangszereket kellett zsűriznie. És ugyanezen a kiállításon kiállított művészként Munkácsy Mihály és Zichy Mihály is. És hát nem sokon múlt, hogy össze nem vesztek Zichy és Munkácsy, ugyanis mindkettőnek volt egy-egy nagy méretű festménye, és mindkettő ugyanazt a falfelületet szemelte ki magának, a fő helyet. És végül Munkácsy győzött Zichynek a Démon fegyverei, avagy a rombolás géniuszának Diadala című festményét az utolsó pillanatban elutasították, és így Munkácsynak a Milton az elveszett paradicsomot diktálja a leányainak című festményét állították ki. És ez aranyérmet is nyert a kiállításon, és tulajdonképpen ez hozta el Munkácsynak a világhírt. 1882-ben tulajdonképpen Munkácsy már sztár, egy világszerte ismert festő, 38 éves, a Miltonnal egészen Amerikáig eljut az ő híre. 1871-72 óta Párizsban él, és a jelentőségét nemzetközi szinten is mutatja, hogy ő volt az Egyesített Budapest első díszpolgára. Van neki egy támogató, egy bizonyos Charles Edelmeier, egy osztrák műkereskedő, aki köt vele egy 10 évre szóló kizárólagos szerződést, tehát Munkácsy fest egy képet, akkor először Edelmeier döntheti el, hogy hol lesz kiállítva, és ő is adhatja el. Cserébe nyilván jó pénzt kap tőle folyamatosan Munkácsy. 1880 nyarától kezdve dolgozik Munkácsy a Krisztus Pilátus előtt című festményen, amit 1881 tavaszán fejezett be. És ennek a bizonyos Edelmeiernek a palotájában állították ki először, majd ez a műkereskedő egy turnét szervezett ennek a híres festménynek, London, Manchester, Liverpool, és így tovább. Bécsben Ferenc József kitüntetést ad a festőnek, amikor miután megnézte a képet. És ennek a turnénak a részeként jut el Budapestre is, a Krisztus Pilátus előtt. 1882. február 16-án aznap érkezett Budapestre a kép, és a régi műcsarnokban állították ki. Ugye a régi műcsarnok az a mai képzőművészeti egyetem épülete. Munkácsy is Budapestre utazott néhány nappal később, és hát ekkor rendeztek az ő tiszteletére egy nagy-nagy ünnepség sorozatot. Mivel ekkor éppen Liszt is Budapesten volt, végre személyesen megismerkedhettek, és halálukig jó barátságban is maradtak. Most ezt a festményt 2 hónap alatt több mint 80 ezer ember látta. Ez valami elképesztő siker volt. Liszt így írt Caroline Zein-Wittgenstein hercegnének arról, hogy milyen rajongás övezi ezt a festményt. Munkácsy legutóbbi képe, tiszteletet parancsoló és mesteri művészet alkotása nem csak sikert aratott, de furórét csinált. Másról sem beszélnek. Főpapok, egyházi emberek, művészek, laikusok, bámészkodók, arisztokraták, polgárok, írók, költők, tárcaírók, politikusok, társaságbeli vagy rossz társaságbeli nők, katolikusok, protestánsok, hitetlenek, izraeliták, mindenki. Férfiak és nők csodálják a Krisztus Pilátus előtt nagyságát, mint fönséges remek művet, amely egyenrangú az elmúlt századok legdicsőbb festményeivel, és felülmúlja korunk művészetének alkotásait. Ha még nincs fényképe erről a képről, amelyen a színezés nagy szerepet játszik, szívesen küldöm el az eddig megjelent legjobb felvételt. És igen, néhány nappal későbbi leveléből kiderül, hogy valóban vett is fényképreprodukciót a hercegnének, és el is küldte. Egy másik levelében, ezt már Károly Sándor weimari nagyhercegnek írja Liszt, beszámol magukról a ünnepséghez tartozó budapesti eseményekről, tehát a munkácsi kultuszról. Vagy két hete vagyunk itt, hogy munkácsit ünnepeljük. Lakomák, estélyek, hangversenyek, akadémiai és zenei ülések, munkácsit most választották Budapest díszpolgárává. Sőt, még egy nagyon fényes jelmezbál is a művészházban. Mindezek a lelkes és hazafias ovációk derék dolgok. Igyekeznek összehozni 200 ezer franknyi összeget a kép a Krisztus Pilátus előtt című grandiózus remekmű megvásárlására. És a minisztérium két új képet kért Munkácsitól, a Budapesti Akadémia és a Budai Székesegyház számára. Mi volt ez a nagyon fényes jelmezbál? Egy kicsit ebbe érdemes belegondolnunk, mert ez bemutatja azt a milliót, amikor Munkácsit egyáltalán hogyan ünneplik a 19. század végén Budapesten, másrészt, hogy milyen körülmények között keretkezett Lisztnek a rapszódiája. 1882. február 22-én a műcsarnokot beöltöztették egy tündérpalotává. Mindenféle ilyen képzeletbeli tereket rendeztek be, és a jelmezbár résztvevői is nyilván jelmezekben érkeztek. Munkácsi Rubensnek öltözött. Felesége Rubens nejének, természetesen, fényképezték őket. És Ellinger Ede, a korszak egyik nagy fotósa, ő is beöltözött, ő fényképezte Rubenset és Rubensnét, ő Krisztusnak öltözött. Hát a műcsarnok termeit magyar csárdává, reneszánsz táncteremmé, tábori sátorrá alakították. Szóval egy nagyon nagy buli lehetett. Ráczpali cigányprímás is jelen volt. Képzeljük el azt a jelenetet a leírások szerint, ahogy Liszt magyarázza Ráczpalinak Munkácsi festményének értékeit. Minden volt. Volt fáklyás menet Munkácsi tiszteletére, és rendszeresen együtt ünneplik Munkácsit és Lisztet ekkor. A Munkácsi tiszteletére adott budapesti fogadásokon együtt ünneplik a két nagymestert. Például a Harmónia kör hangversenyén az újságok beszámolói alapján sokat társalgott egymással a két mester, és a szünetekben mosolyogva szemlélték saját kiállított mellszobraikat. Február 25-én pedig Harkányi Frigyes adott estét Munkácsi tiszteletére, és sok híres ember jelen volt, Jókai Mór, Mihalovics Ödön, Trefort Ágoston, Apponyi Albert, Hajnalt Bíboros, tulajdonképpen Liszt köre. Liszt is ott volt, és önként odaült a zongorához, improvizálni kezdett. Majd egy jelenlévő operaénekes, Audrey Lehel, a Tannhäuserből adott elő egy részletet, és Liszt kísérte zongorán. Ekkor munkácsiéknak el kellett menniük egy másik estre, Majláth Györgyhöz, de nagyon remélték, hogy Liszt még visszaül a zongorához, és gyorsan vissza is jöttek, és a reménység valóra vált, Liszt újra a zongorához ült, és eljátszott a legújabb művét, amelynek címe Ünnepi hangok Munkácsi budapesti ünnepélyeihez, azaz a 16. magyar rapszódiát. Érdekes egyébként, hogy Munkácsi már ekkor tervezett egy képet festeni Lisztről, meg is egyeztek, hogy mikor érne rá megfesteni Liszt portréját, csak mikor ez pont egybeesett a Parsifal bemutatójával, és Liszt már oda elég érkezett Bayreuthba, úgyhogy ezért nem készült 1882-ben Lisztről Munkácsi portré. Na most milyen ez a 16. magyar rapszódia? Lassú, gyors, páros, tehát ez tulajdonképpen a szokásos magyar rapszódiáknak megfelelő. Virtuóz futamok is vannak benne, ez is ismerős. De jóval rövidebb, mint a korábbi magyar rapszódiák. Nem annyira, mint az imént hallott 17. annál egy kicsit hosszabb, de nem sokkal. És hát a zenéje pedig az idős Lisztnek a furcsa zenéje. Hallgassuk meg a gyors bevezetőt, és figyeljünk rá, hogy mennyire ilyen hangnem nélküli az egész. Hát, hogy ennek mi a hangneme, azt mindenki saját magának tudja jóformán csak eldönteni. És ami ezután jön, egy kadenca, egy virtuóz futam, de tulajdonképpen ennek sincs hangneme. Hallgassuk csak meg. Megkérem Borbély Lászlót, hogy tegye egymás mellé csak ezt a kétféle akkordot, és füleljünk rá, hogy ennek vezet-e bárhová ez a harmónia páros. olyan lezáratlan, olyan tonalitás nélküli. Aztán maga a rapszódia témája is kicsit furcsa. Tulajdonképpen egyetlen témából áll az egész rapszódia, egyetlen témát bont ki különbözőképpen. Hallgassuk meg először a lassú rész témáját. Ez egy zenei éhhangról indult, és nem sokkal később ugyanez elhangzik egy kis szekunda följebb F-ről is. Halljuk csak! Majd a gyors részben ugyanez a téma lesz kibontva, csak éppen gyors tempóban. Ez a kis szekund lépéses téma mag. Pici lépések, egy hangot így körbejár különbözőképpen. És honnan ismerős ez? Van egy másik Liszt mű, amit ugyanekkor komponál Liszt, amiben ugyanez a témamag rögtön az elején kiemelt szerepet kap. A Csárdás makábre, hallgassuk csak! És ez a kis szekund erre, kis szekund arra, tonalitás nélkül szinte. Nem véletlenül kapcsolódik össze így tematikusan ez a két mű. Liszt egy időben komponálja őket, sőt egy időben tervezte, hogy Kottában megjelenteti. Kiadójának, budapesti kiadójának, Táborszky Nándornak írja, hogy jóvá hagyja a Munkácsy féle rapszódiának a kiadását, tehát mehet nyomdába, és így folytatja, ezt követi a Csárdás makábr majd Táborszky kiadásában. Minden rendes konzervatoristának kóvályog, ha te műtöl a feje. Liszt tisztában volt azzal, hogy ezt nehezen fogják befogadni. A Csárdás makábr kéziratára írta rá, hogy szabad-e az embernek ilyesmit írnia vagy meghallgatnia? Hát a Csárdás makábr végül nem jelent meg Liszt életében. A rapszódia viszont igen, mégpedig nagyon gyorsan. Caroline Sayn-Wittgensteinnek írja Liszt 1882. március 5-én, tehát nagyjából 10 nappal a mű első előadása után. Néhány napot késtem a magának szóló levéllel. Az a kis magyar rapszódiám a hibás, amelyet Munkácsy ünneplésére írtam. Ez a 12 lap majdnem elvette egész hetemet, mert még át kellett nézni a másolatot nyomdába adás előtt, és egy négykezes átiratot is kellett írnom róla. A dolog a hóvége előtt jelenik meg Táborszky budapesti kiadó barátomnál. Szgambáti majd eljátsza magának. Igen, megjelent a Kotta, és ahogy arra számítani is lehet, hát a kritika nem fogadta olyan nagy lelkesedéssel. Idézem a Honban, a Jókai lapjában megjelent kritikát. Az Ag Maestro a legújabb művében teljesen eltér eddigi rapszódiáinak kidolgozási modorától. Valami új iránya ez a zeneszerzőnek, melynek nyomai már megvannak a Mosonyi gyásza, meg a Petőfi szellemének című szerzeményeiben, de amely irányban igen kevesen fognak gyönyörűséget találni. Hát azért játszották ezt a művet már Liszt életében többen is. Liszt növendékek játsszák, Tomán István is játszottak, külföldi Liszt növendékek is, és maga Liszt 1884-ben, tehát még évekkel a komponálás után is több alkalommal játssza nyilvánosan a darabot. Most hallgassuk meg egyben a 16. rapszódiát, figyeljünk erre a konok zenére, erre a monotematikára, hogy ugyanazt a témamagot hogyan bontja ki Liszt különböző karakterekkel. ahogy hallgatom újra és újra ezt a rapszódiát, nem tud nem feltűnni a végén a Rákóczi induló idézete. És abban a kontextusban, amiben ezt Liszt komponálja, ez a külsőséges ünnepségek kontextusában, talán többletjelentést is hordoz ez a Rákóczi induló idézet. Ez egy kicsit a közönségnek is szólt. Ez mutatja a jelentőségét ennek az ünnepségnek. Liszt és Munkácsi kapcsolata egyébként nem ért itt véget, később is még többször találkoztak. 1886-ban készült végül el Liszt halálának évében a híres portré festmény, és ez év márciusában, már 86 márciusában Munkácsi és felesége Cécile egy estét is rendezett Liszt tiszteletére Párizsban, és ezen az estén Camille Saint-Saëns, Charles Gounod, tehát a párizsi zenei világ krémje is jelen volt. És erről az ünnepségről Munkácsi felesége így írt egy levelében: milyen gyönyörű volt látni ezt a nagy aggastyánt hosszú fehér hajával az ongoránál, amellyel elvarázsolta az egész világot. Az egész terem felállt, a lelkesedés leírhatatlan volt. Miska, Munkácsi Mihály, Miska és Liszt megölelték egymást, mélyen elérzékenyedve. Ez két nagy magyar művész diadal ünnepe volt. És ha már fényképeket emlegetett Liszt a Munkácsi festmény kapcsán, érdemes még azt megemlíteni, hogy a Lisztről készült utolsó fényképfelvételek Kolpachban készültek, Munkácsiék birtokán. Tehát ezek az utolsó olyan fényképek, amelyeken Liszt látható. 17. rapszódia. Ez az, amit a műsor elején már egyszer egészében hallottunk. Liszt ezt a művet 1884 őszén komponálja. Valószínűleg Tetétlenben. Ez ugye egy kisebb falu, ahová Liszt november 1-én indult el 1884-ben. Az volt a terve, hogy onnan elutazik Szatmárra, Nagybányára és Koltóra is, különböző ismerőseit akarta meglátogatni, de ezeket végül le kellett mondania, így tulajdonképpen két hétig Tetétlenen Zichy Géza gróf kúriáján vendégeskedett. November 10-én együtt adtak hangversenyt a kastélyban Zichyvel. Zichy a félkarú zongora művész, a gróf, aki egy vadászbalesetben elveszítette a jobb karját, és utána csak balkézzel megtanult zongorázni, és Liszt őt nagyon támogatta, és ő nála vendégeskedik ekkor. Liszt itt mit csinál? Hát naponta misére jár. Na de hát református a falu. Tulajdonképpen vasárnap kb. 10 vannak a misén. Hétköznap egyedül Liszt az, aki otthon a templomban. Amúgy pedig pihen. Zichyvel kártyázik, és ráér komponálni. Itt komponálja a két csárdást, amit így a második a nagyon ismert, a csárdás obstiné, az első az kevésbé ismert, ezeket itt komponálja, és valószínű, hogy már a 17. magyar rapszódia is foglalkoztatja őt ekkor. Ezzel a művel december elejére készül el. Tulajdonképpen egy háromrészes, nagyon kompakt darab, de három rész elkülöníthető benne. Van egy lassú bevezető, egy allegretto szakasz, majd pedig egy sebesebb lejtésű, egy gyors szakasz, talán így lehet mondani. Na most ez a lassú bevezető, hallhattuk, ez ilyen nagyon kemény akkordokkal, tulajdonképpen egy gyászindulóval kezdődik. Megint csak a kérdés, honnan ismerős ennyire ez a harangozás? Hát egy korábbi Lisztműből, ami szintén magyar vonatkozású, a Funeráj eleje kezdődik így. Még a hangok is szinte ugyanabban a hangkészletből jönnek. Ha már hangkészlet, egy nagyon fura akkordra fut ki ez a lassú bevezető. Hallgassuk csak meg ezt a, tulajdonképpen ha a kottát néznénk, akkor azt vennénk észre, hogy ez nem terc, hanem kvártépítkezésű, akkor a hangok négy hangtávolságra vannak egymástól. hallgatva, persze itt nem csak kvártok hallatszódnak, enharmonikusan van leírva. Na most ez a furcsa akkordnak a furcsa hangja, hát ez nem egy záró akkord, ezek a hangok abból a hangkészletből jönnek, ami egy nagyon ilyen fura hangzású, tonalitás nélküli, hangnem nélküli skála, ami ezt az akkordot megelőzi. Tehát minden egyes hangja ennek az akkordnak benne van abban a hangsorban, amit előtte eljátszik a zongorista. És ami ezután következik, hát az valami csoda. Egy lebegő lejtésű tánc. Figyeljük, a lenyűgöző, ahogy a két kéz között indaszerűen fonódik a dallam, hol a jobb, hol a bal kézből halljuk. Ez a motivika egyes elemzők szerint az első csárdásból származhat. Ugye az első csárdás, amit Liszt ugyanekkor komponál. Hallgassuk meg az első csárdásnak egy részletét, majd pedig közvetlenül utána a 17. rapszódiából két olyan ütempárt, vagy részletet, aminek a dallam anyaga tényleg az első csárdás részleteire hasonlít. Valószínűleg Liszt számára ez egy ilyen belül motoszkáló téma, mag lehetett, amit az egyik darabban így bont ki, a másikban úgy. De ugyanaz a téma mag állhat ezek mögött. Most a gyors rész, ami jön ezután, az tulajdonképpen ezeket a dallamokat hozza, csak nagyobb dimenzióban, virtuóz oktávmenetekkel, nagyobb sebességgel és nagyobb hangerővel, folyamatosan gyorsulva. Ami pedig a darab hangnemét illeti, hát az kicsit bizarr. Van ugyan két kereszt a darab elején, tehát gondolhatnánk, hogy ez vagy D-dur, vagy H-moll lesz, de hát egy B-re fut ki a lassú bevezető is, meg az egész darab is B-hanggal ér véget. Tehát ez az idős liszti hangnem nélküliség. Hallgassuk meg most egyben a 17. rapszódiát, egyszer már hallottuk a műsor elején, de rövid, bele fog férni még egyszer, és olyan ritkán hallható, érdemes újra meghallgatni. Thank you. Erős egy zene. Akárcsak a 18. magyar rapszódia. Annak megint van egy eseményhez kapcsolódó története. Akárcsak a 16. Ezt 1885. januárjában komponálta Liszt. Kézirata nem maradt fent, csak a kézirat egy részlete Tomán István hagyatékában, ez egyébként jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtár zenei gyűjteményében található. A mű legkorábbi forrása az első kiadás, ami pedig egy nagyon reprezentatív, híres kotta, a Magyar Zeneköltők kiállítási albuma címet viseli. Mi volt ez a kiállítás? Az 1885-ös országos általános kiállításról van szó. A 19. század utolsó harmada, ez a világkiállításoknak is a korszaka. A monarchia utolsó éveiben kezdtek megjelenni ezek az országos kiállítások. Elsősorban ilyen ipari, mezőgazdasági szemlék voltak. Kecskeméten volt 1872-ben, aztán 76-ban Szegeden, Székesfehérvár ott, és 1883-ban döntött az országgyűlés arról, hogy Budapest is rendezni fog egy ilyen országos kiállítást. Ez az országos kiállítás nagyjából a mai Városliget területén épült fel. 1885. május 2-án nyitotta meg maga Ferenc József és Rudolf trónörökös, és a kiállítás megnyitóján egyébként Liszt mű is elhangzott. Liszttől kértek egy indulót erre az alkalomra, és Liszt a magyar koronázási indulót javasolta, amelyet egy zenekari átiratban játszottak el. És május elejétől november elejéig volt látogatható ez a kiállítás, ezután az épületek nagy részét elbontották. Körülbelül 2 millió ember látogatta meg ez idő alatt, államfő, királyok, hercegek, itt látta vendégül például Rudolf trónörökös, a későbbi második Vilmos német császárt, és a későbbi 7. Edward brit királyt is. Maga Ferenc József több órát sétált a kiállításon, és a saját magánpénztárából 30 000 forintért vásárolt magyar festményeket. Tehát ez tulajdonképpen az akkori Magyarországnak a reprezentációja volt. 270 000 négyzetméternyi területen 7 mezőgazdasági, 19 ipari és 6 tudományos művészeti osztályba sorolva bemutatták a korabeli Magyarország neves alkotásait, eredményeit, találmányait. Erre épült fel egyébként kiállítócsarnokként a Városligetben az az épület, amit ma a Millennium Háza néven ismerünk. És erre a kiállításra készült egy díszes kotta album Bartalus István szerkesztésében. Ez a bizonyos Magyar Zeneköltők kiállítási albuma. Tehát tulajdonképpen a magyar zenének az eredményeit mutatta be ez az album. Nagyrészt zongoradarabok vannak benne, néhány dal, kórusmű és egy szólóhegedű darab. Na erre majd még visszatérek. Kik szerepelnek benne? Milyen zeneszerzők? Hát vannak, akik ma is ismertek. Például Liszt Ferenc, Goldmark Károly, József Joachim vagy Joachim József. Vannak olyanok köztük, akik ma legalább Magyarországon, legalább úgy lexikon adatként ismertek. Ábrányi Kornél, Mihalovics Ödön, Allaga Géza. Aztán vannak olyanok is, akiket ma már csak a zenetörténészek ismernek. Juhász Aladár, Székely Imre, Zicsi Géza, Heller István, Berta Sándor, Akházi Károly, Verebi Vég János. Olyan zeneszerzők, akik 19. századdal foglalkozó zenetörténészek be tudják azonosítani őket, de a zenéjük teljesen eltűnt a zenei életünkből. És hát igen, vannak olyan zeneszerzők is a kötetben, akiket ma már nem jegyez a zenetörténeti írás. Van egy nagy hiányzó, Erkel Ferenc. És az ő teljes családja. Feltűnő. Ugye Erkel 1885-ben mit csinál? Akkor fejezi be az István király című operát, az utolsó operáját. Ugye akkor mutatják be, amit az operaház megnyitására kellett volna befejezni, de nem készült el addigra. 1885-ben mutatták be. Ugye ekkor már az opera nagy részét, ha nem is mondhatjuk azt, hogy a fiai komponálják, de a fiaival együtt komponál. Nem tudni, hogy miért nem került bele egyetlen Erkel sem a kiállítási albumba. Zeneileg ez az album nagyon ambivalens. 1885-öt írunk. Hol tart ekkor a zenetörténet? Wagner 2 éve halott. Hát ez már nagyon a késő romantika korszaka kéne, hogy legyen. Hát Magyarországon nem annyira. Az album tételeinek nagy része azzal kísérletezik, hogy hogyan lehet a verbunkost műzenévé alakítani. Ami nem a verbunkosra alapuló mű, az pedig néhány egyházi ének, vagy Beethoveni, Schumanni legfőjebb Brahmsi romantikájú zenék. Na de hát mindez egy olyan korszakban, amikor lényegében már a műzenei verbunkosnak bealkonyult. És hát 1885, él Bartók, él Kodály, Dohnányi, Stravinsky, Debussy, Schönberg. Tehát valami egészen furcsa pillanatkép ez a magyar késő romantikus zeneszerzésről. Berta Sándor ír egy preludium és fúgát magyaros zenei alapanyagokra. Képzeljünk egy ilyen verbunkos fúgatémát. Nikolics Sándor, aki a Zeneakadémián tanít, magyaros két szólamú invenciót komponál, meg egy szinte bachi leleménnyel oda és visszafelé is olvasható magyar dalt, tehát oda is, meg visszafelé is értelmezhető zenét ad ki. Ábrányi Kornélnak egy tulajdonképpen karakterdarabokból álló sorozata van ebben a kötetben, magyaros jellemrajzok, társalgó, enyelgő, epedő, vallomás, és nászinduló verbunkos madorban. Hogy ne is említsük Zimai Lászlónak az zongora kíséretes magyar himnuszát, amelynek a királyhű szövege így kezdődik. Drága hazánk jó királya, áldva legyen szent neved, mindenik ajk ezt kiáltja a honi szent föld felett. 1885. Ferenc József. Aztán Zicsi Géza például egy ilyen Schumanni Liszti műdalt komponált, Verebi Vég János egy ilyen Brahmsi súlyú, de annál jóval rövidebb variációs sorozatot. Joachim József írta a szóló hegedű darabot, ami tulajdonképpen egy kadencia Beethoven hegedű versenyéhez. És ennek az egész albumnak a nyitó darabja Liszt 18. magyar rapszódiája. Nem túlzás azt mondani, hogy az egyetlen mű az albumban, ami híres maradt. Már amennyire a 18. magyar rapszódia híresnek mondható. Igen, egy lassú, friss páros, ottan a háttérben. De tulajdonképpen egy improvizáció az egész, egy lendületre felfűzött improvizáció. A lassú bevezető nem áll össze önálló tematikájú formává, inkább csak egyfajta bevezető a gyors részhez. Megint azt halljuk majd, hogy a tonalitás teljesen bizonytalan. Elvileg fiszmoll, de ez csak nagyon sokára derül ki. A lassú résznek a témája, ha lehet témának nevezni, csak utólag fog témává változni. Amikor halljuk, szinte nem is dallamszerű. Ez a téma akkor veszük észre, hogy ez már maga a dallam volt, amikor a gyors részben némi transformáció következtében témaszerűbbé válik. Lezárt dallamot se lesz belőle, de valami témaszerűség, és ugyanazok a hangok, csak más karakterrel. Tulajdonképpen egy monotematikus improvizáció az egész darab. Egyenesen, ilyen szinte gyorsvonasszerűen halad előre, egyre gyorsulva. És hogyha a 17. rapszódiára azt mondtuk, hogy az első csárdásnak a párja, hát a 18. hasonló módon motivikusan párba állítható a csárdás obstinéval, a második csárdással, a makacs csárdással. Hallgassunk meg egy részletet előbb a csárdás obstinéból, majd pedig ennek egyfajta, vagy erre emlékeztető részletet a 18. rapszódiából. Hát, hogy a 18. rapszódia híressé vált-e vagy sem, nem mondhatnám, hogy nagyon gyakran hallható. A korszakban nyilván ez a reprezentatív album híressé tette. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Allaga Géza, akinek ugye szintén van egy darabja ebben az albumban, egy cimbalom művész, cimbalom virtuóz volt, ő készített a 18. rapszódiából cimbalom átiratot. Erről sem tudom azt mondani, hogy túl gyakran hallható. Minden esetre mi most meghallgatjuk a 18. rapszódiát teljes egészében. És akkor a 19. magyar rapszódia. Liszt ezt körülbelül egy időben komponálta a 18. rapszódiával, 1885 legelején, és 85. február 16-a előtt néhány nappal mutatta be ő maga a rapszódiát az Angol kisasszonyok növendékhangversenyén. Ebben a műben Liszt visszatér a fiatalkori rapszódiák világához sok szempontból. Eleve a formakezelés, itt egy nagyobb forma egységekből álló rapszódiával van dolgunk, egy terjedelmesebb lassú rész és terjedelmesebb friss, gyors rész, és hát a műben alkalmazott virtuozitás is szinte az 1840-es évek rapszódiáinak virtuozitását idézi. És abból a szempontból is visszatér itt a korábbi magyar rapszódiák világához, hogy a rapszódiáknál, tehát a fiatalkori rapszódiáknál rendszerint valamilyen már meglévő dallamot dolgozott fel Liszt. Most a 16-17-18. Rapszódiában nem. Azok mind Liszt saját dallamai voltak. A 19. rapszódiában viszont hozott anyagból dolgozik. Mégpedig két csárdást dolgoz fel Ábrányi Kornéltól. Ábrányi Kornél a 19. század magyar zenetörténetének egyik legfontosabb alakja volt. Nagyon sokoldalú személyiség. Zongoraművész volt, Chopin tanítvány egyébként. Zeneszerző, zenei szakíró. Ő volt az alapító szerkesztője az első magyar zenei szakfolyóiratnak, a zenészeti lapoknak. Zenekritikus, zenetörténészként pedig a 19. század magyar zenetörténetének a krónikása. Mindenről írt, és hatalmas könyveket írt tele a 19. század magyar zene életéről, illetve arról, hogy ő miként élte ezt meg, néha ő saját maga átmegy költővé is. Az 1840-es évek óta személyes kapcsolatban állt Liszt Ferenccel, és hát a Zeneakadémián kollégák is voltak. Ábrányi Kornél a Zeneakadémia első éveiben az intézmény titkára volt, és oktatott zeneelméletet, zenetörténetet, zeneesztétikát is. És mivel a Zeneakadémia első nagyjából bő 25 évében a Zeneakadémia könyvtára, illetve kottatára az nem volt önálló intézményi egység, hanem a mindenkori titkár felügyelete alá tartozott. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Ábrányi Kornél volt a Zeneakadémia könyvtárának első felelős vezetője. És a Liszt hagyatékban fennmaradtak kották Ábrányi Kornéltól. Fennmaradt több füzetnyi, úgynevezett nemes csárdás, csárdás noble. Ezek ilyen sorozatok, általában 6 csárdásból álló sorozatok, amiket Liszt néhol bejegyzésekkel látott el. Tehát utólag tanulmányozni lehet, hogy Liszt melyik darabokhoz írt oda valamit, lefordította a címeiket saját magának, vagy elkezdett bele komponálgatni. Tehát érdekelték őt ezek az Ábrányi féle csárdások. És a 19. rapszódiában egy lassú és egy gyors Ábrányi csárdást dolgoz fel. A lassút most meg fogjuk hallgatni kétféleképpen. Az egyik az ismerősebb lesz, másik pedig talán kevésbé ismerős. Az először magyar nótaként hallgatjuk meg ezt a művet, ugyanis tulajdonképpen ez nem Ábrányi Kornél kompozíciója, hanem egy Matók Béla nevű nótaszerző kompozíciója. Nagyon ismert, kertem alatt faragnak az ácsok. Ezt meghallgatjuk, és utána el fogom játszani az Ábrányi féle feldolgozását, azt, amit Liszt ismert.
Ácsok, 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 ác
Hát már az Ábrányi csárdásban is fülelni kell, hogy az eredeti dallamot meghalljuk, de azért ott van mögötte, csak ki van díszítve. Mindjárt egy pillanatra még vissza fogok menni a zongorához, hogy eljátszam még egyszer az Ábrányinak az első három ütemét, ugyanis nagyon jól megfigyelhet, hogy mit kezd Liszt egy ilyen, tulajdonképpen műzenévé formálódó, zongorára átrakott magyar nótás csárdással. Hát ő elkezdi átalakítani. Mégpedig úgy, hogy ezt a jellegzetesen háromütemes szerkezetet Liszt kiegyenesíti négyütemessé. Tehát kertem alatt faragnak az ácsok, ez háromütem. De a háromütem az Lisztnek furcsa, pláne ebben a feldolgozásban, amikor ilyen műzenéssé válik Ábrányi keze alatt ez az egész. Tehát Liszt nem a nótát ismerte, hanem az Ábrányi féle műzenei csárdást. Lisztet szerintem zavarta, hogy ez három ütemes. És ugye megszokta, hogy a magyaros zenék azok négy ütemesek, és akkor ebből is négy ütemes csinált. Aztán hol nyúl még bele? Furcsa ismétlődéseket, ilyen kicsit ilyen olykor szinte rögeszmés ismétléseket, motivum ismétléseket írogat bele. Hallgassunk meg egy ilyen részletet. Aztán amikor megváltoztatja a faktúrát. Most mindjárt el fogom játszani a gyors csárdást is Ábrányi Kornéltól. Ez a sarkantyú csárdás. Gyönyörű, hogy Liszt a saját példányába odaírja alá a német fordítást, mert őnek ez a szó, hogy sarkantyú, önmagában nem jelentett semmit. És utána meghallgatjuk, hogy Liszt hogyan dolgozza át ezt az Ábrányi féle faktúrát a saját virtuóz modorában. Az, ahogy a csárdás témája Liszt kezében megcserélődik, először a bal kézben halljuk. Basszusként, nem dallamként. Ez nagyon izgalmas, hogyha végiglapozzuk azokat a csárdásokat, amiket, ábrányi csárdásokat, amiket Liszt a hagyatékában megőrzött, illetve a Liszt hagyatékban fennmaradtak. Több csárdásnál is találunk ilyen Liszt bejegyzéseket, hogy azzal kísérletezett, hogy hogy lehetne egy gyorsabb tempójú csárdásnál a dallamot balkézbe áttenni, és akkor fölötte a jobb kéz valamilyen akkordot játszik. Tehát ez egyfajta zenei dramaturgiai megoldás, hogy először mélyebben szólal meg, és aztán kerül magasra a zene. Ez egyébként ugyanaz a módszer, mint amit egy-egy Schubert dal átiratánál alkalmaz Liszt jó néhány évtizeddel korábban, hogy először a középregiszterben szólal meg a dallam, és aztán kerül föl a magas regiszterbe. Csak itt ezzel, hogy basszusba kerül rögtön a dallam, ez egészen sajátos színe lesz. Ez egy nagyon modern zene. Annak ellenére, hogy az alapanyag, amit feldolgoz, az verbunkos stílus, műzenei csárdás, modern lesz, olyan harapós, az igazi késői Liszt. Hallgassuk meg például rögtön az első négy ütemet, ahol ott van ez a liszti időskorában nagyon sokat használt úgynevezett cigányos moll skála a két bővített szekund hangközzel. Teljes terjedelmében jelen van ebben a lassú bevezetőben. Aztán vannak olyan szokatlan harmónia menetek, amik ismerősnek tűnnek, de másképp folytatja őket Liszt. Hallgassunk meg két ilyen példát a rapszódiából. Először egy olyan futamot, amit tulajdonképpen, hogyha klasszikus összhangzattan szerint akarnánk feloldani, akkor egy egészen más hangnemben folytatnánk, mint amiben Liszt ezt alkalmazza. Meg fogjuk most hallgatni kétféleképpen ezt a harmóniát. Először úgy, mintha ezt rendesen feloldaná valami egy korai romantikus zeneszerző, és aztán úgy abban a hangnembe beágyazva, ahogyan Liszt megkomponálta. Ugye ez a második, ez teljesen idegen. És most hallgassunk meg még egy ilyen párost, ez is ugyanebből a rapszódiából lesz, megint csak először úgy, mintha hagyományosan oldanánk fel az akkordot, és aztán pedig úgy, ahogy Liszt használja. Ilyen meglepő akkordváltások ezek. Van egy nagyon meglepő modulációja is. Tulajdonképpen nem is modulációja Lisztnek ebben a darabban, egyszerűen arrébb teszi a kezét. Tehát nem is megy át egyik hangnemből a másikba, hanem egyszerűen egy új hangnemben kezdi el azt a zenét, amit korábban már egy másik hangnemben meghallgattunk. Hallgassuk meg ezt a párost. Először az úgymond következetes, harmóniailag következetes verzióban, ahogy Liszt kétszer is eljátszatja a zongoristával, és aztán harmadszor pedig másképp játszatja, és azt a változatot is meghallgatjuk. Hallgassuk meg a darab legvégéről egy akkordsort. Olyan akkordokat hallunk, ahol a szomszédos akkordok között egyetlen egy közös hang van, és az alaphangjaik egymástól terc távolságra vannak. Ezek úgynevezett tercrokon akkordláncolatok. Végteleníthető a sor, és nem ad ki egy hagyományos tonalitás érzetet. Szóval hogy fér meg az ábrányi féle műzenei csárdás, ez a magyar nóta világ, amit itt a kertem alatt faragnak az ácsokban hallottunk, hogy fér meg ezzel a modern zenével? Ez valamiféle szintézis akar lenni Lisztnél, akkor ez az utolsó magyar rapszódia? Nem valószínű, hogy ő abban gondolkodott, hogy bármiből is utolsót komponáljon. És nem valószínű, hogy ez a modern és verbunkosnak a szintézise ihlette volna ezt a magyar rapszódiát. Minden esetre ez lett belőle. Liszt növendékei már elkezdték játszani ezt a Magyar Rapszódiát. 85 márciusában August Stradál már előadta a művet a Zeneakadémián egy növendékhangversenyen, és 1886 március 9-én, tehát egy évvel később, a Magyar Írók és Művészek Társaságának Liszt tiszteletére adott búcsúestjén, tehát mielőtt Liszt elutazik Budapestről, Ábrányi Kornél tartott egy felolvasást, és megkérték Lisztet, hogy ebből az alkalomból jelöljen ki egy növendéket, aki játszik valamit. És Liszt az előbb említett August Stradált kérte meg, hogy ismét játssza el a 19. rapszódiát, hiszen Ábrányi Kornél tartott felolvasást, akkor hozzájöjjön az Ábrányi Kornél alapján írt Magyar Rapszódia. Ugye ez március 9-én volt, két nappal később utazott el Liszt Budapestről utoljára. Többet már nem tért vissza. Hallgassuk meg most a műsor zárásaként a 19. Magyar Rapszódiát teljes egészében.
Kedves hallgatóink, az elhangzott zenebeszédben Liszt Ferenc magyar rapszódiáival ismerkedhettek meg. Előadta Borbély László zongorán. A műsort Szabó Ferenc János vezette. A Doknányi Ernő Zenei Központban készült a felvétel 2026. április 11-én. A hangmérnök Etter Balázs volt, a zenei rendező Tóth Benedek, a szerkesztő Katona Márta.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Húsz éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, Pillangó kisasszony, a Trubadur és a centenáriumi Hári János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.